Tárlatról tárlatra. A Kontakt Rádió kiállítási magazinja kicsiknek és nagyoknak, szakembereknek és minden érdeklődőnek. A műsor a KKDS támogatásával készül. Műsorvezető dr. Győri Hedvig.
Kedves hallgatóim, köszöntöm Önöket a Tárlatról Tárlatra című műsorban, melyben ezúttal Isten veletek, ti boldog Vendelinek című kiállítást fogjuk bemutatni az Óbudai Múzeumból. A beszélgető partnereim pedig Horváth Péter muzeológus és Tóth Anita kulturális szervező lesz. Mielőtt azonban elkezdenénk a beszélgetést, hallgassák meg a kaleidoszkópot. Tehát kiállítási híreink közül először egy állandó kiállításra szeretném fölhívni a figyelmet, mégpedig a Siófoki Tojásmúzeumra, hiszen jön a húsvét, érdemes megnézni a tojások motivumait, ki milyen tojást szeretne. Ebben a Siófoki Múzeumban ugyanis több ezer tojást lehet látni, különböző csoportosításban, magángyűjteményekből, illetőleg adományokból jött létre, még 2003-ban a kiállítás, és népművészeti motivumok gazdag tárháza figyelhető meg, ugyanakkor modern, kreatív, díszítő motivumok is bőségesen láthatók a tojásokon. Következőképpen egy másik helyi kiállításra szeretném fölhívni a figyelmet, az 5-ös 10-ben most nyílt meg, 19-én pontosabban, az Hommage a Liszt Ferenc című kiállítás, ahol különböző művészek Liszt ihlette alkotásait lehet megnézni, illetőleg lehet még látni érmeket is a művész születésének és halálának évfordulójára készültek közül. Egy másik kiállítás, egy fotókiállítás, amelyik szintén kultúrházban nyílt meg, a Kultúrkúriában, Klebersberg Kultúrkúriában, Pestidekúton, Fejér István Elindultam szép hazámba, amelyik Erdélybe visz minket, a csíksomlyói búcsú pillanatait ragadja meg, az ottani életnek egy-egy szeletét mutatják be a fényképek, ahogy a fotós Fejér István megfogalmazta, minden kép csupán egy-egy gondolatot fejez ki, de azt viszont teljesen világosan, jól érthetően. Ez volt az elképzelése. És ha már Erdélyben járunk, akkor Sepsiszentgyörgyre is érdemes elmenni, a Székely Nemzeti Múzeumban, ahol viszont modern festészeti kiállítást is lehet látni. Ludium játékosság címmel Vincefi László egyéni tárlata nyílt meg, aki egy Munkácsi díjas festőművész, grafikus és restaurátor volt, rajztanárként kezdte a pályafutását, majd a Székely Nemzeti Múzeumban lett képrestaurátor, és ettől kezdve a művészetét és a képrestaurálást párhuzamosan végezte, itt most egy életmű kiállítást lehet látni. Ugyanitt Diószegi László emlékkiállítása is megtekinthető, Diószegi László szintén festett, de ő is tanárember volt, rajztanárként is működött, de lepke gyűjteménye igazán híres, több ezer lepkét 2085 fajhoz tartozó 23.194 példányt tartalmazott a lepke gyűjteménye, amelyiknek jelentős része a Sepsiszentgyörgyi Székely Nemzeti Múzeumba került. Tehát ebből rendeztek most ott egy kiállítást. És ha már rajztanároknál járunk, akkor Kaposvárott Kertész Sándor gyűjteményes kiállítása, szintén rajztanárként induló festőnek a kiállítása. Ma is él Kaposváron, egy életmű kiállítás látható a kaposvári Somogy megyei Ripple-Rónai József Múzeumban, és ezeknek a festményeknek az érdekesség az egyébként 83 festményt lehet látni, többségük figuratív, de nem csak figuratív festmények vannak bennük, hogy kicsit groteszk, humoros módon, néha szürreálisan, máskor szimbolikus elemekkel a falunak az átalakulását kívánta bemutatni művészi eszközökkel, nosztalgia nélkül, ilyen az élet, változik, fejlődünk, alakulunk, és ezt a gondolatot egy szimbolikus figurával is kifejezi, egy puttószerű szőke gyermekalakkal, aki szárnyakat fabrikált magának, hogy elrepüljön a szükké vált falusi világából. Hogyha tovább haladunk múzeumi kiállítások terén, most Budapestre jövünk, a fővárosi Szabó Ervin könyvtár galériájában szeretném fölhívni figyelmüket egy fotókiállításra, Hajtmanszki Zoltánnak a kiállítása, és a címe az Olvasók. Ez a fotókiállítás azért nagyon érdekes, mert olvasókat fényképez le, illetőleg az olvasás által az emberi tudatnak juttatott lehetőségekre hívja fel a figyelmet, illetőleg arra a gondolatra, hogy a tudás hatalom, és ezt a hatalmat többféleképpen lehet felhasználni, tehát szembesíteni kívánja az olvasókat a tudás által nyújtott hatalomnak a lehetőségeivel is. Egyébként egy slideshow formájában, számítógépes slideshow formájában még eszék is kapcsolódnak hozzá, azokat is meg lehet tekinteni. Szintén Budapesten a Magyar Nemzeti Múzeumban egy másik fotókiállítás látható, amelyik rendhagyó abban az értelemben, hogy nem magában a múzeumban van, hanem a múzeum kerítésén látható az Európai Szecesszió nagymesterei a Magyar Nemzeti Múzeum kerítésén. Tehát ez május 3-áig látható, és Magyarországnak az Európai Unióban betöltött jelenlegi vezető szerepével függ össze. Az EU elnökség alkalmából rendezték, tulajdonképpen ez egy kiállítás sorozat, amelyiknek a második részlete látható most itt, Barcelonában indult, és Brüsszelben fog véget érni, és három építésznek a tevékenységét mutatja be, a magyar építész Lechner Ödön, és Antoni Gaudi és Viktor Horta az, aki megelőzte, illetőleg utána következik térben, és mindhárman a szecessziónak különböző szempontjai szerint sajátos vonásait jelenítik meg. Ilyen módon egységben foglalhatóak, ugyanakkor, hogyha valaki megnézi a képeket, akkor lehet látni, hogy azon belül teljesen más irányzatot képviselnek. És hogyha már valaki a Magyar Nemzeti Múzeum kerítését megnézte, akkor érdemes be is térni a múzeumba, ahol a 29. Magyar Sajtófotókiállítás és Magyar Fotósok a világ élvonalában címmel látható kiállítás. Ez május 8-áig lesz megtekinthető, ahol a 2010-es év eseményeit, többek között például a Vörösi Szap, ennek a megdöbbentő képei láthatók, de ezen kívül hétköznapi jelenetek is, és például agárverseny is látható meg. Mindenféle más az év folyamán történt eseménynek lehet látni itt egy-egy dokumentumát. De máshol is vannak kiállítások. Most festészeti kiállításra szeretném fölhívni a figyelmet, a Szombathelyi Képtárban Pető Tamás festőművésznek a kiállítására, aki nagyon érdekes festményeket készít, az ember ábrázolása, figuratív megjelenítése nagyon határozott, spirituális mélységeket próbál ábrázolni, és az ábrázolásának a célja az érzéseknek a kifejezése a képek, jelenetek segítségével. Egy másik kiállítás, ugyanitt a képtárban, viszont a fotóművészetbe vezet vissza minket, Szipál Martin és tanítványainak a fotókiállítása. Szipál Martinnal kapcsolatban érdemes megjegyezni, hogy 1956-ban ment ki Magyarországról, Amerikába, Hollywoodban híres sztároknak a fotósa lett, úgyhogy a legelső 10 portréfényképész közé sorolják a világon. Ha már fotóról van szó, akkor máshol is nyíltak fotókiállítások a Magyar Fotográfusok Háza, vagyis a mai Manó házban. India címmel nyílt egy fotókiállítás, ahol Keleti Éva, Benkő Imre és Olasz Tamás meg Szamódi Zsoltnak fotói, közös nevezőjük az, hogy Indiát mutatja be. Természetesen más kiállítások is nyíltak. Dunaszerdahelyen egy Fény című kiállításra hívnám föl a figyelmet, ami ugye Szlovákiában van, és két művésznek az alkotásai láthatók itt. Egymást nagyon szépen kiegészítik, jól lehet különböző műfajban dolgoztak. Háger Ritta textilművész, Bohus Zoltán pedig üvegművész volt. Illetőleg üvegművész, hiszen ma is élnek, tehát az ő alkotásaik láthatók. Bohus Zoltánnal kapcsolatban érdemes megemlíteni, hogy ő a szilikát tanszéknek a vezetője volt egy ideig. Ennek ellenére nagyon komoly művészeti tevékenységet is folytatott, idegen megmunkált, ragasztott, csiszolt síküvegekkel alkotott, és az átlátszóság, áttetszőség volt az, amivel, és a fény hatása az, amivel játszott igazából, ezért kerülhetett közös kiállítása Háger Rittának a textiljeivel együtt, ahol szintén a fényhatások nagyon érdekesek. Háger Ritta különböző technikákat alkalmaz egy-egy művében, például goblányt, ógoblányt, fonást, kötözést, és nem csak síkban, hanem próbál plasztikusan is a tér három dimenziójával komponálni anyag segítségével. Szegedre térve, a Kass galériában újra rendezték Kass János állandó kiállítását a Mester halálának első évfordulójára, tehát itt is új kiállítást lehet látni. Kass Jánossal kapcsolatban meg lehet jegyezni, hogy a legmodernebb technikai eljárásokat alkalmazta, Londonban tanult például. A világ első komputer animációja a Dilemma című rövidfilmjében is megtalálható, és a számítógépes grafikai eszköz használattal kísérletezett, nem csak részkarcokat készített, például meg festményeket. Mohácson, a Kossuth Filmszínház galériában Vanyúr István szobrászművésznek a kiállítása nyílt meg. Ezen a kiállításon az egyébként köztéri alkotásairól is ismert művésznek olyan kiállítása nyílt, amely tulajdonképpen három évre szóló, három évig tartó alkotásainak a sorát mutatja be a madár szobrával. A legújabb munkái közül is látható több, itt szárt organikus formák jellemzők rá, például a magok, csírák leképezéseivel is foglalkozott, és ezek ürügyén az emberi gesztusok, érzések, hangulatokat próbálta felidézni. A Petőfi Irodalmi Múzeumban Képzőművészek Gyurkovics emlékére címmel nyílt egy kiállítás, arra emlékezve, hogy 80 évvel ezelőtt született, tehát ha ma is élne, 80 éves lenne, festők, grafikusok, szobrászok tisztelegtek emléke előtt alkotásaikkal. Szegeden a Somogyi Könyvtárban ismét több kiállítás nyílt, Szeged jótevője címmel a 200 éve született Somogyi Károly esztergomi kanonokról nyílt kiállítás például, a Kárba veszett szépség drámája címmel pedig Csehov három nővérének a színművét szegedi bemutatójához kívánták előkészíteni, bemutatni a készítésével, illetőleg az írásával kapcsolatos, és az első 1922-ben Budapesten tartott Vígszínházi bemutatójával kapcsolatos dokumentumokat mutatnak be. Illés Tibor panoráma képeit szintén lehet itt látni. Fő témája Szeged. Internetes portálokon találkozni fotós újságíróként működő alkotóval egyébként gyakran. És látható még itt Munkácstól Rodostóig címmel egy kiállítás, valamint Spiró György görbetükör kiállítása, ez utóbbi kettő csak néhány napig tekinthető meg. Szintén Szegeden, a Fekete Házban viszont az Ohridi Szent Naum magyarországi kultusza ikonkiállítás továbbra is látható, és kapcsolódnak hozzá különböző egyéb programok is. Az egyik program például az, hogy egy nagy lélegzetű monográfiát jelentetnek meg, és a kiállított tárgyak közül kettőt is fölajánlottak megvételre. Morelli Editnek a Nauma sugárzó és Pankovics Arankának a Szent Naum, amelyiknek az árából szeretnék a kiadványt megvalósítani. Szolnokon a Damjanich János Múzeumban Hazánknak szabadsága helyreállítassék címmel nyílt kiállítás a Rákóczi szabadságharc és a szatmári béke történetét, illetőleg az ehhez kapcsolódó eseményeket dolgozza föl a kiállítás. Fegyverek, pénzek, képzőművészeti alkotások, könyvek és kéziratok segítik a korszak jobb megismerését. Budapesten a Magyar Műhely Galériában Arcmaszk címmel Expanzió 23 kiállítás nyílt, illetőleg kiállítás performance is kapcsolódik a kiállításhoz, a maszknak, illetőleg az arc láthatóságának a szerepét járja körül az itt kiállított alkotások sora. Műszaki érdekességként szeretném fölhívni a figyelmet a Magyar Műszaki és Közlekedési Múzeumra, ahol nemrégiben volt a Muveo ultrakönnyű összehajtható elektromos robogó bemutatása, volt a Bor és Tudomány múzeumi nap, most pedig az Öntödei Múzeumban szerveznek egy nagyon izgalmas, érdekes előadást, Szarasztró Volte Born Ignác címmel, amely azt mutatja be a műszaki ismeretek segítségével, hogy a varázsfúvolában Mozart tényleg a szabadkőműves Selmeci professzor tudós alakját mintázta-e meg, az Öntödei Múzeumban látható tárgyakkal illusztrálva. Előzetesként pedig szintén egy műszaki kiállításra szeretném fölhívni a figyelmet. Április 9-én fog megnyílni a Püspökladányi Karacs Ferenc Múzeumban a repülés történeti kiállítás, amely az ausztriai Fishermanből fog érkezni. Tehát most egy kis zene után folytatjuk műsorunkat az Óbudai Múzeummal, ahol szintén nyílt egy új kiállítás, egy olyan kiállítás, amelyik a fantáziáját mindenkinek megmozgatja.
Megsúgom, mit fog látni kisbabám, ha egyszer Óbudán, Óbudán jár. Kocsmákban kis lugas és benne száz, egymáshoz boldogan szívó pár. Jöjj, jöjj ki Óbudára, egy jó túrós szára. A kert helyséves nem liszkol, és ott lehet csak inni jó. Az abrosztarna barna, és rajta jó a darka, és már az első csókudán meglátja te jó, lesz kívó tudán. Közben összeráz a lóvalak, és benne pislogó gyertyalángé. Meglátja, érdemes lesz himmabám, boldog lesz Óbudán, Óbudán még. Jöjjön ki Óbudára, egy jó túrós csúszára. A kert helyhíves nem viszont, és ott lehet csak inni jó. Az apró sztarka barka, rajta jó a darka, és már az első csókudán meglátja, te jó lesz ki csókudán.
Kedves hallgatóink, köszöntjük Önöket a Tárlatról Tárlatra című műsorban, melyben ezúttal Isten veletek, ti boldog Vendelinek című kiállítást mutatjuk be az Óbudai Múzeumban. A kiállításnak a rendezője, kurátora Horváth Péter itt ül mellettem, ezen kívül még Tóth Anita is, a kulturális szervezője a múzeumnak a stúdiónkban van, úgyhogy velük fogok beszélgetni. Az első kérdésem az az lenne, hogy mi is ez a kiállítás? Mit takar a cím?
Maga a cím az Isten veletek, ti boldog Vendelinek egy Kródi Gyula kisírásának, ami 1926-ban jelent meg a Nyugat 6. számában. Azt a világot, ami egyébként megjelenik majd egy Huszárik filmben, a Szimbádban is, és van egy alcíme is, hogy az Óbudai Vendéglátás Aranykora címmel. Ezt próbáljuk mi visszaadni ebbe az időszaki kiállításban, ami március 24-én nyílt, és egészen október végéig látható, október 31-ig. Ez az aranykor, ami az 1880-as évektől egészen 1948-ig, tehát az államosításig tartott, amiről Óbuda híres volt, ez a sok-sok vendéglátóipari, a kiskocsmák, a kis vendéglők, a borkimérések. Tudni kell, hogy a két világháború között több mint 800 kiskocsma, illetve vendéglő működött Óbudán, és igazából ez egy hiánypótló időszaki kiállítás, amit mi rendeztünk, amiben segítségünkre volt a Petőfi Irodalmi Múzeum, ki is emelnék egy nevet, Benkő Andrea muzeológust, illetve maga a Magyar Kereskedelmi és Vendéglátóipari Múzeum, ahol szintén két nevet emelnék ki, Török Róbertet és dr. Sajino Émit, akiknek a segítségét most is nagyon köszönjük, illetve a múzeumnak a saját anyagából, illetve különböző óbudai személyeknek a magángyűjteményéből adódott, és jött össze ez a kiállítás. Miért hiánypótló ez a kiállítás? Óbudáról még a mai napig is sokaknak ez a Girelyi Gulbás utcák, kiskocsmák, szőlőlugasok, leanderes, gránátalmafás udvarokon lévő vendéglátóipari helyek jutnak eszükbe, és ilyen kiállítás sok-sok éve nem volt itt Óbudán.
Ha eddig nem jutott eszébe az embereknek, hogy itt ilyen kiállítást kéne rendezni, hogy jött most az ötlet?
Az ötlet már két éve felmerült, maga a kiállítás több mint egy évig készítettük elő. Hát itt voltak anyagi problémák, illetve az anyaggyűjtésben fennakadások, és most végre összejött a múzeum, ugyanis tavaly egy 2 éves átalakítás után egy újonnan megnyílt múzeumként nyílt meg, egy teljesen új vezetéssel, teljesen más koncepcióval, nagyjából új gárdával, teljesen újat a nem csak az időszaki kiállításhoz való koncepció, illetve hozzáállásunk, hanem maga az állandó kiállítás is teljesen átalakult, sőt, maga a múzeum épület is egész alkalmazkodott.
Ha már a látványnál tartunk, hogy néz ki a kiállítás, ha megy egy látogató, mi fogja fogadni?
Az időszaki kiállítás 2 teremből áll, ez körülbelül 30 négyzetmétert jelent, ahol megtekinthető egészen az óbudai szőlőkultúrától a ezekkel a leanderes kisudvaroknak, kiskocsmáknak a belseje, egy belső interiőr, ami a belső szobában látható, ahol egy általában ezek a kiskocsmáknak úgy működtek a vendéglátóipari részei, hogy maga a konyha, a kamra, az asztaltársaságok, illetve a tálaló maga ott, ahol az vendég fogyasztott, egy légtérben voltak. Esetleg a kamra az természetesen lehet egy külön légtérben, maga az asztaltársaságoknak, amiről majd később szeretnék egy kicsit beszélni, azok egy külön teremben voltak, de a konyha és a vendéglátóipari egység, ahol fogadták a vendégeket, ahol fogyasztottak a vendégeket, tehát látták, hogy hogy készítik az ételt, ez egybe volt. Illetve az első teremben, ahol ott vannak természetesen a nélkülözhetetlen leanderek, ami a szőlőműveléstől a filoxéra pusztításán keresztül a társadalom szerkezet átalakulásáig, ami nagyon fontos volt Óbudán, hiszen egy mezőgazdasági városból, egy mezővárosból egy ipari külváros lett, ahol folyamatosan nőtt a népesség száma, viszont ez a népesség szám nem azt jelentette, hogy ezeknek a kiskocsmáknak be kellett zárni, hanem egyre több kiskocsma lett, hiszen egyre nagyobb lett a látogatottsága, és megmutatja ezt a fejlődést, hogy egészen az 1700-as évektől hogy alakult át a borkiméréseken keresztül a kisvendéglőkig, a kiskocsmákig, illetve a, ami még kiemelnék, hogy nem csak kiskocsmák, kisvendéglők voltak, működtek Óbudán, hanem kávéházak és cukrászdák, amiről talán kevesen tudnak, főleg olyan kávéházak és cukrászdák, ezt nem volt sok, nagy számú, viszont a pesti művészvilág azokat is szívesen látogatta, ilyen volt például a Bródi kávéház, illetve a Központi kávéház, ami most a főtéren az új sípos étterem helyén van, a Bródi kávéház pedig a Kiskorona utcában, Krúdi Gyula lakásával gyakorlatilag szembe. Illetve ha ezt a kört bezárjuk, akkor 1948-tól kezdődő 52-ig zajló államosításig, amikor átveszi majd ezeknek a kiskocsmáknak a helyét az Észak-Budai Vendéglátóipari Vállalat, és itt nagyon sok kocsmárosnak a vendéglésnek az élete gyakorlatilag tönkre megy. Miért megy tönkre? Hát nem csak a megélhetésüket veszítik el, mert bezárják, illetve elveszik a kocsmájukat, vendéglőjüket, hanem ők ezekben a házakban laktak is. De magukat, az épületeket is elveszik, és földön futóvá válnak. Ez egy nagy szerencse, hogy itt a rendszerváltozás után elég sok volt vendéglős, vissza tudta szerezni ezeket a vendéglőket, és próbálja üzemeltetni is a mai napig.
Tehát van ilyen aktualitása is a kiállításnak.
Igen.
A kiállított tárgyakat mi szerint válogatták, hiszen ekkora területen nyilvánvalóan alaposan át kell gondolni, mit hogyan mutatnak be?
Hát volt egy alapkoncepció, úgy mondtam, hogy ez több mint egy éves tervezés. Itt mindent úgy kell megtervezni egy kiállításból, egy centiméterről centiméterre, és fontos-e tudni kell, hogy mit akarunk kiállítani. Most ez az alapkoncepció a végére teljesen megváltozott. És egy másik jellegű kiállítás, hát például berendezéséhez a tárgyak szempontjából. Az volt a lényeg, hogy ennek a kornak az 1880-as évektől a két világháború közötti, főleg itt a 20-30-as évekre kihegyezve válogassunk össze olyan tárgyakat, amik egyrészt megvannak nekünk raktáron, és ki tudunk állítani, olyan állapotúak, amik bemutatásra találhatnak, illetve, amit már említettem, a Petőfi Irodalmi Múzeumból, ahol a Krúdi Gyula személyes tárgyaiból válogathatunk, hiszen Krúdi Gyula ugyancsak 3 évet lakott Óbudán, de nem hagyható ki, hiszen 1100-al kötődött Óbudán, onnan kaptuk kölcsön a személyes tárgyat, nagyon kevés személyes tárgya maradt, hiszen amikor 1930. május 12-én hajnalban meghalt, 7000 pengő tartozása volt, és a és a többi, ami megmaradt, azt elvitte a végrehajtó, illetve a Magyar Kereskedelmi és Vendéglátóipari Múzeum segítségével ebből a korszakból tudtunk olyan eredeti tárgyakat kapni, amik megérdemlik, hogy a kedves látogatók elé táruljanak.
Mik azok a tárgyak, amik legjobban a szívéhez nőttek?
Hát számomra Krúdy Gyula személyes tárgyai, a kisbicskájától a sörös poharáig, a cukorfogójától a leveses tájáig elsősorban, illetve van egy gyönyörű szép úgynevezett régi csikós parrát, amin főztek, és ahhoz tartozó edények. Azt tudni ki, hogy én 13 évig szakács voltam, tehát valamilyen szinten kötődök ehhez a szakmához, illetve ehhez a világhoz.
Hogyha már említette a szakács művészetet, van itt egy blog is, ami kapcsolódik ehhez a kiállításhoz. Az hogy jött létre? Az ötlete hogy született meg?
Hát Péter említette, hogy 13 évig szakács volt, és ebből kifolyólag megjelent egy receptes füzet is a kiállításhoz kapcsolódóan. Innen jött az ötlet, mivel úgy tudtuk mi is, és azóta is beigazolódik az, hogy gasztroblog még nem indult kiállításhoz. Innen jött az ötlet, hogy Péter receptjeiből válogatva készítsünk egy gasztroblogot, amit körülbelül 3 héttel a kiállítás megnyitása előtt indítottunk el. Nagyon népszerű a blogunk, közel 4000-en látták a mai napig. Még mielőtt megnyílt volna a kiállítás, mert 2000 látogatója volt, Péter és múzeumpedagógus kolléganőnk Diamant Lívia főz erre a blogra. A múzeum fotósa fotózza az ételeket, ezek kerülnek fel, ezek a képek, illetve maguk a receptek is. Ezen kívül pedig azért kicsit túllépve a gasztroblog keretein kiállításhoz kapcsolódó cikkek, írások, témához kapcsolódó érdekességek szintén a múzeológusaink tollából megjelennek ezen a blogon, úgyhogy érdemes ezt is megnézni.
Ismertek-e olyan receptek, amik úgy jellegzetesek voltak egy-egy óbudai vendéglőben?
Olyanról, hogy sajátos óbudai gasztronómia, olyanról nem beszélhetünk. Ez abból adódik, hogy óbudai befogadó területe volt az országnak, a fővárosnak később, ahol sok nemzetiség lakott együtt egymással békében, tisztelve egymást, ha ebből indulunk ki, kulináris élvezeteit, gasztronómiáját, vallását, nyelvét. Itt egy békében élt együtt a magyar, a sváb, illetve más német ajkú kisebbség, a zsidó, a tót, később majd a bolgár, illetve a görög kisebbség, és átvették egymástól ezeket az ételeket, tehát olyan nem volt, hogy én bementem egy étterembe, vagy egy kis vendéglőbe, és azt mondták, hogy ez egy magyaros étterem, és itt csak pörköltet lehet enni, vagy csak paprikás csirkét, vagy csak gulyás, hanem mindenféle ételt lehetett kapni, ugyanúgy meg lehetett venni ott, vagy megjelent az étlapon a zsidó sollet, vagy a sváb heringsmaus. Ezek mind megjelennek egyébként ebben a szakács, egy kis könyvecskében, hát nagy kipű lennék, azt mondanám, hogy szakácskönyv, de hát 88 recept van benne, illetve egy rövid ismertető egyébként egyéb iránta az ókortól napjainkig. És ezek a receptek különböző nemzetiségnek a receptjei, amik oda vannak írva az ételek mellé. Tehát ez egy vegyes, egy nagyon vegyes népesség, ami itt lakott, és maga a gasztronómia is nagyon vegyes, és ez az igazi, ami ez a hangulat, ami megfogta az ideérkezőket többek között.
És a vendéglátók viselkedésében, szokásaiban érződött, keveredett a különböző népeknek a szokásai, hagyományai, vagy pedig ott azért mindenki megtartotta az eredeti szokásokat?
Hát, ha a vendéglőket nézünk, akkor a pincér mindenkivel, mint Vendelin, ami veresorú pincérünk, kifogástalan öltözetben és kifogástalan kiszolgálásban kiszolgált mindenkit, tehát nem tett különbséget sehol. Otthon viszont ezek természetesen megjelentek a különböző vallások, illetve szokások miatt, de hát ez ugye nem a gasztronómiára kimondottan a helyi vendéglátásra volt jellemző.
Visszatérve a kiállításra, hogyha jönnek a látogatók, mit tanácsol nekik, hogyan nézzék meg a kiállítást? Milyen vezérfonalat kövessenek?
Viszonylag kevés felirattal dolgozunk, mert ez a 21. századi múzeumokra már nem jellemző. De gondosan olvassanak át mindent, utána, nyugodtan nézzenek meg minden tárgyat, amit ki vannak állítva, itt viszonylag tényleg érdekes tárgyak vannak, tehát egy szódásüveg az annyira nem érdekes, de hát itt azért vannak például a krúdi tárgyak elrejtve, hogy azokat találja meg a vendég, tehát ez egy ilyen interaktív foglalkozás, illetve van, ami egy olyan asztalunk, egy készített asztal, ahol nyugodtan leülhetnek, középen egy üveglap alatt eredeti tárgyakat, például kártyalapot, illetve a különböző spóregyleteknek a persejét láthatják, illetve kártyatartót láthatnak, és a falon ott szintén van egy kártyatartó, és nyugodtan le lehet venni abból magyar kártyát, francia kártyát, és nyugodtan lehet kártyázni.
Tehát otthon érezhetik magukat.
Igen, abszolút.
Hogyha viszont már itt interaktivitásról volt szó, a kiállításba épültek be interaktív elemek, a krúdi emlékeken kívül van-e más, ami ilyen jellegű tevékenységre sarkalja a látogatót?
Hát ez a kártyajáték, illetve nyugodtan alakíthatnak asztaltársaságokat is, amiknek volt egy jegyzőkönyvük, ahol meg kellett választani az asztaltársaság elnökét, a pénztárnokát, nyugodtan ki lehet tölteni, és itt bármilyen dolgokat megbeszélhetnek kártyázás közben. Hát természetesen italt nem fogyaszthatnak.
És ételt?
Hát ételt csak. Azt a büfében várjuk szeretettel őket.
Akkor mégiscsak fogyaszthatnak, csak kicsit odébb. Még azt szeretném kérdezni, hogy másfajta programok úgy tudom szintén kapcsolódnak a kiállításhoz. Mik ezek?
Igen, gyakorlatilag október 31-ig lesz itt ez a kiállítás, és az egész éves programtervünk ehhez kapcsolódik, erre építettük föl. Az országos nagy rendezvényeket is, tehát a múzeumok maján is, a múzeumok éjszaká és a kulturális örökség napokon is olyan programokkal készülünk, ami kapcsolódik ehhez a vendéglátós időszaki kiállításhoz, illetve indítottunk Macskaköves Esték néven egy programsorozatot, minden hónap utolsó csütörtökén 18 és 22 óra között egy hosszabbított nyitvatartással, és érdekes programokkal várjuk a látogatókat. Ennek az első alkalma az elmúlt csütörtökön volt, március 31-én, amikor Sali Noémi volt a vendégünk, aki az Óbudai Kávéházakról és cukrászdákról tartott egy nagyon érdekes előadást, illetve Fábri Anna irodalomtörténész, aki krúdi és Óbuda, illetve Budapest kapcsolatáról beszélt. A legközelebbi ilyen alkalom az április utolsó csütörtöke lesz, amikor Török Róbert, a Magyar Kereskedelmi és Vendéglátóipari Múzeum muzeológusa Rumlikör Pezsgő címmel fog egy előadást tartani nálunk, illetve zene is lesz nálunk többször az éves program sorozat folyamán. Aki eljön hozzánk, az a kuplék világába kerül bevezetésre majd.
Akkor most hallgassunk egy kis zenét, és utána folytassuk, hogy mi minden lesz még.
Corsor jal het avdo e motre bien da svi ona colo het mai so motios de disve o chef qui tora de star due e sol al me le je d'amor te si la flor allor plaisir fais veio Jalai amor do toque nistas leve veio, mas se passa regues irão da voeira si grajueiro, por si lever de l'arter de si o encongestueiro, por atelier e de manter que suini que querueiro.
Yeah. Kedves hallgatóink, köszöntjük Önöket a Tárlatról, Tárlatra című műsorban, ahol most az Óbudai Múzeumban járunk, és éppen a programokról hallottunk, nagyon izgalmas, érdekes programokat, macskaköves esték és hasonlók. Mik vannak még?
Egy másik része az éves programtermünknek az, hogy két Európai Uniós pályázaton is nyert a múzeum. Mindkét pályázat az iskolán kívüli oktatási tevékenységet támogatja, tehát iskolás csoportoknak tudunk múzeumpedagógiai foglalkozásokat ingyenesen biztosítani, mert ennek az anyagi hátterét számunkra a pályázat biztosítja. Nagyon örültünk ennek a lehetőségnek, mert elég nehéz időnként eljutni akár osztályközösséggel, akár valamilyen tehetséggondozó csoport keretében múzeumba a gyerekeknek, és mi most szerencsére 6 éven keresztül biztosítjuk ezt. Kerületi általános és középiskolások járnak el hozzánk különböző foglalkozásokra. Ennek a keretén belül családi napokat is szervezünk, amik szintén ingyenesek lesznek. Erre bárkit várunk, ezek szombati napok lesznek, az első április 30-a lesz. Az időszaki kiállításunkhoz kapcsolódóan egy bográcsos főzőversenyt szervez a múzeum. Zsűri elnöke Bede Róbert lesz, főszakács, egy meghatározott recept alapján pincepörköltet fognak készíteni a versenyzők. Az eszközöket és a nyersanyagot is a múzeum biztosítja. Ezen kívül pedig múzeumpedagógiai foglalkozással, tárlatvezetéssel, kézműves foglalkozással várjuk a családokat, kicsiket, nagyokat, szülőket egyaránt. És a következő alkalmak gyakorlatilag az állandó kiállításunk tematikáján mennek majd végig. Feldolgozzuk a középkort, a zicsiek időszakát, ami Óbuda történetében nagyon fontos volt. Foglalkozunk majd egy családi nap keretében az Óbudán élt és élő nemzetiségekkel. Körülbelül az őszig terjedő időszakra ezeket a programokat tervezzük. Természetesen múzeumok éjszakája is lesz az Óbudai Múzeumban is, ahol fellép majd a Budapest Bár, szintén a vendéglátós kiállításhoz kapcsolódóan és a 20-as, 30-as évek hangulatát felidézve.
Tehát a honlapon ezekről lehet tájékozódni, illetőleg a múzeum nyilván ki is plakátolja, tehát érdemes nyitva tartani a szemünket, és figyelni, hogy mikor, milyen családi nap lesz Óbudán. A gyerekeknek a múzeumpedagógiai foglalkozások tematikája mi?
Gyakorlatilag kétféle tematikával dolgozunk. Az egyik az, amikor feldolgozzuk az állandó kiállítás egészét, és hozzá kapcsolódik valamilyen tárgykészítő foglalkozás. Illetve kiállítási egységenként végighaladva bontottuk fel az állandó kiállítást. Ez körülbelül egy 60 perces foglalkozást jelent, illetve ehhez kapcsolódik egy 30 perces tárgykészítő foglalkozás, mindig az adott kiállítási egységhez kapcsolódóan, tehát például a középkorban legyezőt készíthetnek, ezt a lányok nagyon szeretik, akkor a fiúk fából készült boros kupát készíthetnek, aztán haladva a korban előre, például a panelnál különféle termékeknek a reklámplakátjait szokták elkészíteni a gyerekek. Mindig úgy alakítjuk ki a múzeumpedagógiai foglalkozást, hogy interaktív legyen, ne csak egy frontális közlésből álljon, és mindig legyen valamilyen kézműves része a foglalkozásnak.
Nemrégiben, pontosabban tavaly már egyszer beszélgettünk az Óbudai Múzeumról. Milyen változások történtek azóta?
Hát a legnagyobb változás azok mellett, amik itt az elmúlt körülbelül 35-40 percben is elhangzottak, az az, hogy rengeteg programot szervezünk. Tehát a tavalyi júniusi nyitás óta készítettük el ezt az éves programtervezetet, amit most tulajdonképpen megvalósítunk. Korábban nem volt jellemző, hogy ennyire tudatosan tervezve egy éves programkínálattal állt volna elő a múzeum. Az állandó kiállításhoz is, és majdan jövőben megvalósuló időszaki kiállításainkhoz is mindig fogunk tematikus programokat készíteni. Bevezettük ezt a Macska Köves Esték néven futó csütörtöki meghosszabbított nyitvatartást, mert azt reméljük, hogy akik múzeum normál nyitvatartási idejében nem jutnak el hozzánk, azok esetleg a 6 és este 10 óra közötti időszakban eljutnak a múzeumba. A másik nagy változás az, hogy hála ennek a két uniós pályázatnak a múzeum pedagógia felkerült az Óbudai Múzeum szolgáltatásainak a listájára is, és hála Istennek sokan keresik ezeket a foglalkozásokat nálunk.
Következő kérdésem az lenne, hogy múzeumban, amikor tavaly beszélgettünk, elhangzott, hogy nagyon sok új munkatárs van. Ezek az új munkatársak sok mindennel foglalkoznak. Milyen kutatási területeik vannak, illetőleg milyen elképzeléseik vannak?
Minden évben készíteni kell a munkatársaknak egy úgynevezett kutatási tervet. Nem feltétlenül egyet, de egy évre szóljon. Hát ez általában egy, hiszen ezek a kutatási terek azért egy egész nagy területet ölelnek föl. És mindenkinek megvan úgymond a maga szakterülete, amit ő kutatni fog, amiről évelején, illetve még lehet, hogy évvégén le kell adni ezt a bizonyos kutatási tervet, amihez szigorúan ragaszkodni kell, amiről folyamatosan be kell számolni, amiből valószínűleg lesz egy kiadvány, illetve talán egy kiállítás. Mindenkinek külön szakterülete van.
El lehet árulni, hogy milyen témák fognak benne szerepelni?
Hát például az óbudai sport, ami egy elég nagy és hosszú történet egészen az ókortól, de ezt is lehet szakaszolni, hogy csak a 20. századtól, vagy tényleg egészen az ókortól felmerülve, illetve az óbudai szakrális vallási témák, illetve olyan szakterületek, amik kimondottan Óbudához, például egy fotóművészhez, egy porcelángyárhoz, vagy akár egy dohánygyárhoz kapcsolódnak.
Ezek a kutatási témák valamilyen központi elképzeléshez kapcsolódóan alakulnak ki, vagy teljesen spontán módon jönnek?
Nem, ezt maguk a muzeológus történészek dönthetik el, hogy mihez kapcsolódik, mihez van neki igazán érdeklődése. Utól majd kiderül, hogy mihez milyen anyagot talál.
Nagyon sok tárgy is bekerült a Óbudai Múzeumba. Ezeknek a restaurálása hogyan történik? Mennyi restaurátor van, illetőleg milyen jellegű restaurátorok, restaurátori munkát végeznek?
Nálunk ezt más múzeumok restaurátori végzik. Lesz fölvéve nálunk is restaurátor, de egyelőre erre most még nincs lehetőségünk, de ezek a tárgyak, amik kiállításra kerülnek, olyan állapotban vannak, hogy nem szükséges őket restaurálni.
Akkor a következő kérdésem a teremőröknek a kérdése, ami nemrégiben a Természettudományi Múzeummal készítettünk itt egy műsort, és ők nagyon büszkén mondták, hogy náluk nem teremőrök, hanem animátorok vannak. Tehát olyan teremőr funkciót is betöltő személyek, akik egyúttal a tárlatvezetést a saját maguk területén szintén el tudják végezni, tudják mindazt elmondani, mindarra fölhívni a figyelmét a látogatónak, ami ott különösebben érdekes, és az náluk ugye komputerek is és egyéb eszközök is ki vannak helyezve az interaktivitás érdekében, ezeknek a kezelését is jól ismerik. Az Óbudai Múzeumban hagyományos teremőrök vannak, őket kívánják-e valamilyen módon ilyen irányba átképezni, vagy pedig ragaszkodnak a korábbiakhoz, és tárlatvezetőkkel oldják meg?
Vannak tárlatvezetők, természetesen minden nap van egy muzeológus történész beosztva, hogyha egy nagyobb csoport érkezne tárlatvezetésre, de a mi teremőreink, kiváló teremőreink mind átestek ilyen képzésen, és nem csak teremőrök, és pont azon a területen, ahol éppen be vannak osztva, nézik a, vagy kísérik figyelem a vendégeket, hanem akár idegen nyelven is tudják magyarázni nekik, hogy pontosan az a terület, ami hozzátartozik, miről szól, vagy akár az egész kiállításról, és természetesen ezeket az interaktív elemeket kiválóan tudják használni és alkalmazni.
Köszönöm akkor, mivel az időnk lassan lejár. Van-e valami olyan érdekesség, amire nem jutott idő, de feltétlenül jó lenne a hallgatók tudomására hozni?
Hát egy szóban már a kolléganőm kihagyta, de nem akarom bántani, hogy ezeken a napokon még lesz egy olyan ritkaság, ami a múzeumokra jellemző, ezek a különböző séták, amikor a kedves vendégeket egy sétára várik, ami másfél hét óra. Most ez a vendéglátóipari kiállításhoz kapcsolódóan egy úgynevezett kocsmaséta lesz, ami először április 30-án a főzőverseny után történik, ahol belső óbuda kocsmáit, meglévő, illetve már nem meglévő kocsmáit fogjuk felkeresni és bemutatni röviden, hogy ott milyen kocsmák is vendéglők működtek.
Tehát azok, amik régebben működtek, nem feltétlenül a maiak?
Így van, tehát azok, hogy hol működtek, most mi van a helyükön, illetve hát természetesen a maiakat is.
És akkor ez nem azt jelenti, hogy a kocsmákba beülni, kipróbálni a hangulatukat?
Nem, mert azt hiszem, hogy akkor nem két óra lenne itt Óbudán ez a séta, de nem is lenne séta.
És nem tervezik esetleg egy gasztronómiai tanfolyamnak a létrehozását a kiállításhoz kapcsolódóan?
Nem kizárt, olyan sikere van ennek a gasztrológnak is, amit mi úgy terveztünk, hogy csak október 31-ig fogjuk működni, tehát a kiállítás időszaki kiállítás idő alatt, hogy ezt mi meghosszabbítjuk, és akkor ezt átszervezzük, és ehhez különböző programokat tudnánk majd szervezni.
Hát köszönöm akkor a beszélgetést. És jövő héten a kedves hallgatóink az ismétlést hallgathatják, mert két hét múlva pedig élőadással jelentkezünk. Viszont hallásra!
Tárlatról tárlatra. A Kontaktrádió kiállítási magazinja. Kicsiknek és nagyoknak. Szakembereknek és minden érdeklődőnek. A műsor a KKDS támogatásával készül. A műsorvezető dr. Győri Hedvig.